Az Úr legyen
veletek, és a telkedben.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőségnek
az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részletek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésbe fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd mindez bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalommal részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak el a proféták. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalásotokat, jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis proféták. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban szeretett testvéreim, van egy-két miniszterelnök a szék előtt, szeretne előre nyugodtan jöjjön előre. Őket nem fogom kérdezni. Nem tudtam, vagy hát tudhattam volna, de mégse gondoltam rá, hogy ennyi fiatal lesz, ha már sem a kórusba biztosan. Nem kifejezetten nekik szánt beszéddel készültem rá, ráadásul Albert atya azt mondta, hogy hát én félreértettem Albert atyát, mert azt mondja, előadásra gondolt, aztán szembesültem vele, hogy prédikáció lesz. Egyrészt így rövidítenem is kellett, másrészt próbálok egy kicsit ilyen templomkompatibilisebb beszédet mondani. De ha már itt vagytok fiatalok, akkor egy szót nektek. Középiskolában a Bonyhárton, ugye mert oda valósi vagyok, sokszor jártam a templomba, Szűz Mária szoborhoz, ott a bejárat mellett jobbra volt. Sokszor imádkoztam hozzá, hogy hát nem vagyok egy Pet Shop Boys, ugye akkoriban azok voltak a szép fiúk, de hogy csak találsz nekem valami lány így az életbe. Hát a középiskolában volt is egy barátom, és pont ezt az éneket énekeltük, amit most énekeltek szóval. Úgyhogy így elkönnyeztem magam egy picit. De hogy a szerelemnek milyen útjai vannak, így a coming out-on után hagy meséljek erről. Eleve arról, hogy egy pap miért beszél akkor házasságról, meg a házasság hetében. Mit tud ő mondani olyat, amit egyébként inkább egy házas ember mondani. Biztos már, aki járt templomban, sokszor hallott a papoktól, azt szokták mondani, hogy egy pap azért tud beszélni arról, amit ő nem élt meg, mert egy orvos is tud beszélni arról, milyen betegségben még nem szenvedett. Egy papnak tapasztalata van sok-sok házasságról, sok-sok párkapcsolatról, sokat tanul róla, okos emberektől. És ezeket a tapasztalatokat és tudást egybegyűjtve és egybe gyúrva az egyház tanításával tud arról beszélni. Sokszor nem is arról, hogy mi a házasság, hanem sokszor inkább arról, hogy mi kellene legyen a házasság. Kezdjük a kályhától. Ha valaki szeretné, akár fizikálisan is becsukhatja a szemét, és miért ne csuknánk be? Érdekes megfigyelni, hogy csukott szemmel tudjuk azt, hogy létezik a valóság, a külvilág. De nem látjuk, nem tapasztaljuk azt. Ha kinyitjuk, akkor megtapasztaljuk. Ugyanígy vagyunk a Bibliával. Ha elkezdjük olvasni, arról olvasunk mindjárt az elején, hogy Isten ezt mondta, legyen világosság, és világosság lett. Majd sok-sok vers után, miután megteremtette a növényeket, a vizeket, és még sok minden más, teremti meg a világító testet az égbolton az Isten. Ugye sokszor magyarázzák, hogy miért van az, hogy előbb van világosság, aztán a nap, hiszen mi tudjuk, hogy nem ez a sorrend. Hát ki beszél itt sorrendről? Tapasztalatról beszélünk. Éppen arról, hogy tudjuk csukott szemmel is, hogy mi a valóság. De amikor kinyitjuk, tapasztaljuk meg azt. Amikor Isten megteremti az élőlényeket, teljesen mindegy, hogy időtartamban előbb vagy utána, miután az ember előbb vagy utána megteremtette, az ember elnevezi azokat. A zsidó kultúrában és gondolkodásban, amikor valaminek nevet ad, azt birtokolni kezdi. Ezzel igazából mi is így vagyunk, kultúrától függetlenül is, hogyha valamit meg tudunk nevezni, attól nem félünk. Ugye a félelem az mindig a megnevezhetetlen, megjelölhetetlen valóságtól van. Amikor este felkerülünk és árnyakat látunk a falon, amikor hangokat hallunk a szobában és nem tudjuk, hogy mi az, akkor félünk. De ha megnevezzük, ja, hát ez a cső az, a hőtágulás miatt hattok. Ja, az az árnyék, az a kinti diófa, ami bejön is, hogy fúj a szél, még mozog is. Úgy néz ki, mint egy ember. Amikor megnevezzük, hirtelen nem fél. Birtokolni kezdjük, mondjuk így. Ám ezek a birtokok nem voltak elég egyetlen ember számára sem. Mind a mai napig sosem elég. Nem elég birtokolni valamit, nekünk egy személyre van szükségünk. Egy személyre ahhoz, hogy kiteljesedjünk. Isten látta ezt, és ahogy olvassuk a Teremtés könyvében, egy embernek illő társat teremt. Adhatta volna a zsiráfot, hogy az elefántot, hogy az ember jó lesz azzal a házasságba élni, jó nagy állat, tudod, sokan fogyaszt, legalább nem beszél. De nem ezt mondta. Isten azt mondta, hogy teremtek neked egy olyan embert, akivel személyes kapcsolatba léphetsz. Aki foglalkozik a Bibliával, az tudja, hogy nem is olyan egyszerű ez a kérdés. Hiszen hihetetlen, de a Bibliában kettő teremtés történet van. Az első és a második fejezet különbözik egymástól. Az egyikben megteremti egyszerre Isten az embert, férfinak és nőnek teremti. A második fejezetben előbb megteremteni az embert, majd megteremti Évát. Hozzáteszem, engem kifejezetten zavarnak ezek a fordítások. Az eredeti Héberben ugyanis az, hogy megteremti Ádámot, és megteremti Évát. Nem az embert, meg az asszonyt. Megteremti az embert, aki férfi és nő valóban. De mennyire fontos, hogy mind a kettő a legmélyebb formájában ember. És ezt ebből is ki tudjuk olvasni, hogyha jól fordítjuk azt le. Amikor megszületünk, ahogy megszületett az emberiség is, Ádám és Éva valahogy Istenben, Isten méhében született meg, a szó szimbolikus értelmében. Mi, amikor megszületünk, édesanyánk méhébe születünk. Ez egy olyan szoros kapcsolatot jelent édesanyánkkal, amit soha nem fogunk elfelejteni. A legmélyebb lelkünkben, személyiségünkben beleépülve ott van, hogy be voltunk épülve édesanyánk méhébe. amikor még én pszichológiát tanultam az egyetemen, többször hangsúlyozták, hogy a pszichológia megkülönbözteti azokat a torzulásokat, amik pszichésen az emberben megszületnek, létrejönnek. Azt mondják, hogy ez egy elmélet, de elég érdekes elmélet, hogy amikor az ember korai traumát él át, már az anyamében, vagy a megszületés után egészen pici korában, sokkal mélyebb pszichés zavarok történnek, úgynevezett pszichózisok, mint ami később történik, amikor kisebb lesz ez a probléma, és neurózis keletkezik az emberben. Később ugyanis a védettebbekké válunk. Védettebbekké válunk a világgal szemben, ha úgy tetszik. Ezek a védekező eszközök nincsenek meg, amikor megszületünk, amikor létrejövünk a világra. Ezért van az, hogy egy szülő védő urok is a gyermek számára. Ezért is van szükség szülőre, apára és anyára, hogy amennyire csak tudja, bevédje, és ebben a kis kalitkában, ebben a kis védő urokban lassan tanulja meg azokat a védekező eszközöket, amivel képes lesz szembenézni a világban. Éppen úgy, ahogy az immunrendszer. Amit szintén meg kell tanítani szép lassan, hogy szembe tudjon nézni azokkal a betegségekkel a test, amivel a lelkünk is csak egy másik dimenzió. Vallás pszichológusok azt mondják, hogy az anyával való kapcsolat később kihat még az Isten képünkre is. Tehát amilyen volt a kapcsolat az édesanyánkkal, olyan lesz az alapkép arról, hogy milyen az Isten. Hogy Isten az egy felső uralkodó, egy hatalom, egy diktátor, vagy egy végtelenül szerető, mindent megbocsátó Isten, vagy egy számon kérő, bíró Isten, és ezt a teológia vallásszűrőkre szépen le is írja, milyen fajta istenképek vannak. Persze a feladatunk az, hogy az Isten képek mögé látva tisztuljon ki bennünk az Isten. Ugyanis a legnagyobb bálványimádás az nem az, ha otthon kerti törpét tartunk, vagy hogyha aranyból bárányt építünk a szobába. A bálványimádás az, amikor eldöntöm azt, hogy milyen az Isten. Ha én akarom megmondani, és nem hagyom, hogy valami megmozdítsa, megkérdőjelezze bennem azt, hogy Isten mégsem olyan, amilyennek én elképzeltem. Ha csak valaki kinyitja a Bibliát és elkezdi olvasni, számtalanszor föl fogja tenni a kérdést, hogy hát ez az Isten? Majd jönnek a válogatósok, és azt mondják, hogy na ezt elfogadom, ez biztos nem az Isten. Ezt elfogadom, tudod, hogy alapítsunk egy vallást. És erre vallások alapítanak, akik kiválogattak ebből gondolatokat. És azt mondják, hogy csak az Ószövetséget fogadjuk el. Vagy mondjuk azt, hogy dobjuk a kukába az Ószövetséget, az nem az az Isten, akiben mi hiszünk. Mi nem ezt hirdetjük. Mi azt hirdetjük, hogy Istennel találkozni, az igazsággal találkozni, az egy formáló erő. És csak az formál, testvérem, ami fáj. Aki sportol, az tudja, hogy mit jelent fájni. Hogy újabb és újabb számokat elér, hogy újabb és újabb távokat letolni, és ezt azért kell megtenni, hogy fejlődjek. Sportolók szokták mondani, hogy azért sportolnak, fejlődjenek személyiségben is. Ennek semmi értelme nem lenne, hogyha nem a sportolás közben elért formációról beszélnek. Arról, hogy belülről alakulnak. Hogy megismerik a saját határokat. Hogy ezeket a határokat tárgyítják. De térjünk egy picit vissza erre a szentírási részre. Ádám és Éva mesztelen volt. Ezt onnan tudjuk, hogy rájöttek, hogy mesztelenek. Vagyis előtte nem jöttek rá. És milyen érdekes, hogy amikor mi megszületünk, pici korunkban nekünk sem tűnik ez föl. Nem szoktak a kisbabák gyorsan betakarózni, hogy nem nézzél engem. Sőt, éppen otthon nézegettem a fénykép albumokat a családi albumunkba, és hát nem egy képen mesztelenül rohangáltam az utcán. Fogtam a fejemet, hogy hát ez komolyan jó dolog. Ráadásul már szeretik a szülők az ilyeneket Facebookra föltenni, és a többi. Hát nem fog örülni az a gyermek felnőtt korában, ha ilyeneket lát. Én nem örülnék neki. De mégis egyébként azt mondja Jézus, hogy legyetek olyanok, mint a gyermek. Mert hogy ez egy gyermeknek természetes. Nincs benne még az a szégyenérzet, amit aztán belehetnek a fejébe. A szerepeink, amiket eljátszunk a társadalomban, az is egy öltözet, egy belső öltözet, amivel igazából nem vállaljuk a mesztelenségünket. Amikor nem merünk őszinték lenni, amikor nem veszük észre a legbelső bérünket, amiben közösek vagyunk. Olvastam, ha már éppen a Facebookot emlegettem, egy történetet, amiben egy asszony megosztja azt, hogy egy nap az édesapjához a kórházba bemegy egy nővér, és azt mondja neki, hogy hát professzor úr, jöttem tisztába tenni, mert szegény már demens volt, és tisztába kellett tenni, és etetni. Alig, ha nevezhető igazából professzornak, hiszen mit tud ő mondani. De ő professzor volt, és megható volt olvasni ennek az asszonynak ezt a köszönetét a nővér felé, hogy ő még látta benne a professzort. Mindenkiben ott van az Isten képviselő. Mindenkiben ott van a megváltás. Amikor találkozunk egy emberrel, látjuk ezt? Látjuk ezt a legnagyobb emberekben, legyen szó politikusról, hadvezérről, akiket vagy tisztelünk és nagyra tartunk, vagy utálunk és megvetünk. Látjuk-e bennünk az Isten képviséget? Amikor elmegyünk egy hajléktalan mellett, amikor elmegyünk egy olyan ember mellett, akit nagyon nem szeretünk, látjuk-e benne az Isten képviséget? Márpedig minden teremtett emberben ott van az Isten képviség. És az az ember fogja tudni megtalálni ezt az Isten képviséget, aki lebontja magáról azokat a ruházatokat, azokat a faleteleket, mondjuk így, amit Ádám és Éva fölhúzott, hogy eltakarja az igazságot. Az igazságot arról, hogy ki vagy. Az igazságot arról, hogy te Isten képmása vagy. Minden más emberi rakomány, minden más lehet fontos, ezeket nem lenézni. Eszköze lehet bármilyen emberi szerep annak, hogy túléljünk, hogy jobbá váljunk, de nem ez a legfontosabb. Nem a ruhánkat kell tehát ledobni, testvéreink, hanem megtalálni azt a valódi mély énünket, amelyet Isten belénk teremtett. Mi van akkor, hogyha mégsem működik? Amikor nem működik, akkor veszük észre emberi kapcsolatainkban, és így a házasságban is, hogy valami nem működik. Hogy valami kapcsolatban nem jó. És ez csak személyes kapcsolatokban nem működik. Ezért van az, hogy a kutyánkkal otthon nagyon jól el vagyok. Vele nehéz vitatkozni, veszekedni. Ő nem fog érvelni ellenek, hogy ezt az ételt ő most nem szeretné megenni, bárki fogja mutatni. De nem fogja elmagyarázni, nem fogja teoretizálni, ahogy tetszik. Nem fogok vele veszekedni. De egy másik emberrel igen, mert egy szellemi lény, egy személy. Itt is elmondtam már a templomban, hogy amikor hazamegy a férj a munkából, és esetleg felesége meg otthon van, és a férj fog egy sört, és leül meccset nézni, az nem személyes kapcsolat. Onnan hiányzik valaki, sőt, hiányzik valaki. Ha valaki eljár a templomban, és hiányzik a személyes kapcsolata Istennel, ha ez csak egy rituálé, ha ez csak forma, akkor bejöttünk egy sört inni és meccset nézünk. Egy nagyon jó show, néhány jó gondolat, hazamegyünk és folytatjuk az életünket. Ami itt történik, az minden egyes alkalommal egy házasságkötés. házasság kötés Istennel, a kapcsolódás Istennel. Nézzünk meg egy fiatal pár, akik mennyire örülnek, hogy találkoznak egymással. Már készülnek előtte. Bennünk van ez az izgalom, amikor eljövünk az eukarisztiával találkozni, hát Úristen, én azzal valakivel találkozok, aki után vágyakozom. Megvan-e az a gyomorgörcs, az a készület és az a beteljesülés, amikor áldozok? Hogy igen, közel kerültem hozzá, ráfigyelek, és nem csak a meccset nézem. Amikor egy házasságban hazudunk az egyik fél a másodnak, hogy nincsen mi, csak te, meg én vagyok, akkor a beteljesedés meg nem is megszűnik, megromlik. Nem véglegesen, de nem lesz jelen. Mi van akkor, hogyha nem találunk társat? Mi van akkor, hogyha valaki úgy megy haza, hogy nem fogadja otthon senki? Mi van akkor, ha valaki egyedül van? Számtalan oka lehet. Lehet, hogy valakinek elvonult a hozzátartozója, lehet, hogy valakinek fizikailag létezik ugyan a társa, de betegség okán nem tud vele személyes kapcsolatba lépni. Lehet, hogy nem tudott sosem megházasodni. Testvéreim, nem a házasság az életünk célja. A házasság eszköze annak, hogy üdvözüljünk. Az egyik eszköze. Méghozzá kitűnő eszköze. Ezért emelte az egyház szentségi szintre. Ezért van az, hogy a házasság egy szentség, és ugye ezt már sokan tudják az itt ülők, de hangsúlyozzuk ki, 7 szentség van. És a házasság szentségének van egy nagyon különleges specialitása, mint azért sokszor nem is gondoljuk végig, hogy azt nem a pap szolgáltatja ki. A házasság szentsége az egyetlen szentség, amit a férfi és a nő szolgáltat ki egymásnak. A pap ilyen formán csak az egyházat képviseli a házasságkötéskor. És ez az, ami igazán misztikum ebben a házasság szentségében. Hogy amikor ott állok az oltár előtt és összeadom a férfit és a nőt, és ők elmondják egymásnak, hogy akarom, ők abban a pillanatban papok, akik egymásnak szentséget szolgáltatnak ki. Ezért van az, hogy amikor megkeresztelkedünk, Krisztus papjává válunk. Mindenki pap lesz. Csak nem a szó szolgálati értelmében, hanem egy egészen más, úgynevezett általános értelmében. Ezért van az, hogy mindenki egy szülő áldást adhat a gyermekének, és az egy érvényes egyházi értelmben és érvényes áldás. Élünk-e ezzel a papi mi voltunkkal? Érezzük-e, hogy ezért mi szerves részei vagyunk az egyháznak. Persze férfi és nő kapcsolata a házasság után nem egyszerű. Nincsen tökéletes házasság. Aki tanult pszichológiát, az biztos hallotta már ezt a kifejezést, hogy elég jó anya. Ugye az elég jó anya kifejezés abból ered, hogy nincsen tökéletes anya, hanem van egy elég jó anya, aki megtesz mindent tőle, de lehet, hogy kicsit leegyszerűsítem, persze, és meg fog történni az, amit mi jó nevelésnek hívunk. Ő megfelelő anya lesz. Nincs tökéletes anya. És ugyanígy működik a párkapcsolat is. Elég jó kapcsolat van. Azt szoktam mondani, amikor esküvő van a félnek, vagy hát a házas párnak, hogy ti nem, amikor egymást megismertétek, és egymással találkoztatok, és kerestétek a másikat, hogy nem a tökéletest találtátok meg, hanem az igazit. És az igazi, az a te igazi. Mint amikor azt mondom, hogy az édesanya, akkor mindenki a saját édesanyjára gondol, pedig nem ugyanaz. Mindenki különbözik. Mégis mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy édesanya. Ugyanígy van a párkapcsolat, és amikor megtaláljuk az igazit, az az, aki neked az igazi. De ettől válik elég jóvá, és ebben az értelemben igenis kimondható, hogy tökéletessé. Testvéreim, az egész ott romlott meg, amit mindenki ismer. Tudjuk, hogy volt a paradicsom, és ebben a paradicsomban volt egy kígyó, meg volt két fa. Ugye sokan mondják, hogy egy olyan fa volt, ami nincs benne a Szentírásban. Viszont valami más, valami nagyon érdekes, amire ritkán figyelünk föl, benne van a Szentírásban. Amikor a kígyó megtalálja Évát. Ugye azt írja, az asszony, az Éva ezt mondja, a kert fájból ehetünk, azt mondta nekünk az Isten, kivéve ennek az egynek, ami a középen van, annak a fájáról nem. Mert Isten tudja, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, mondja a kígyó. Olyanok lesztek, mint Isten. Tudjátok, mi a jó és mi a rossz. Majd, amikor Éva leveszi azt a gyümölcsöt, megeszi, oda megy a férfihoz, Ádámhoz, és megkínálja őt. Milyen érdekes, és ezt némi humorral szoktam elmondani, de hát az Istennek is kellett humorra. Isten kihez megy oda panaszkodni először, amikor megtudja, hogy Éva levette azt a gyümölcsöt? Ádámhoz. Szoktam mondani, még Isten sem lehet a nőhöz menni először vitatkozni. Oda ment először Ádámhoz, és azt mondja, de nézd, az Éva levette a fát, hogy mondjátok ezt? Ádám pedig széttárta a karját, hogy hát menj oda hozzá, hát ő adta, én nekem ilyen felhívtam. Elmegy Isten Évához. Hát Éva, mit csináltál? Leszheted azt a fát, azt a gyümölcsöt a fáról, amit megtiltottam. Éva azt mondja, én, hát a kígyó mondta, én nem tehetek róla. És megint nagyon érdekes, amit olvashatunk, Isten nem kezd törölni a kígyóval. Megkérdezi Ádámot, megkérdezi Évát, és egy szót se szól a kígyóhoz. Szólt hozzá, megátkozza. Majd megbünteti az embert, mint azt jól tudjuk, hogy porból fogsz enni, nehezen fogsz szülni, stb. Stb. De ruhát is ad az ember. Ennek az ellenpólusa lesz a tékozló fiú, amikor hazaték. Ugye itt Évának is Ádámnak odaadja a stafirógot, mondjuk így, Isten elengedi, ahogy a tékozló fiút is, ám visszatérni csak a tékozló fiút fog. És elmondja, hogy igen, vétettem ellenem, Uram, de többé nem fogok vétkezni, fogadja a házat. És az atya mindent neki ad. Még többet is, mint a testvérének, aki sosem volt. Így összefoglalva tehát, ez a mi feladatunk, testvérek. Bár tékozló fiúk vagyunk mind, és mind keressük a kapcsolatot Istennel, és ennek egy nagyszerű eszköze a házasság, ahol meg tudjuk piciben élni azt a szeretett kapcsolatot, amit az egyház és Isten ad nekünk. De ezt nem tudjuk megélni tökéletesen. De azért nem tudjuk, mert mi teszünk akadályokat közé, és mert tökéletlenek vagyunk a bűn miatt. De ahogy cselekszünk, ahogy a tékozló fiú, hogy hazamegyünk Istenhez, és Isten szemével látunk rá saját életünkre, saját kapcsolatunkra az emberekkel, így a párkapcsolatunkra is, az az isteni erő fel fogja égetni az akadályokat. Mert egy sokkal nagyobb perspektívával fogjuk látni az életet. Rájövünk, hogy nem azok a mindennapi problémák, hanem bajok, hogy az élet célja nem önmagában a házasság, a gyerek, hanem mindez eszköze az üdvösségünknek, amiben Isten ott van és segít. Elsősorban az eukarisztia lévén, de minden más segítség lévén, ami a szentséget, viszont a szentséget.
Isten fizesse meg.